nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Intézményvezető kinevezéséről döntött. A magyarországi szerzetes rendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte. Továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári rendesülésén, közölte az MKPK sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. A püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájár László lesz. A Központi Papnevelőintézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő öt évben is Gájár László lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér Ferences szerzetes Tavántra Verebély Szent Kút nemzeti kegyhely igazgatói pozíciójában. Az MKPK a Magyarországon működő szerzetes rendekkel közös munkacsoport megalakulását kezdeményezi, melynek feladata, hogy működésüket, jogi és gazdasági ügyeiket tanácsadással segítse. A püspökök testülete támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek továbbá az állandó diakónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról. A beszámoló szerint a konferencia tagjai folytatták az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-ban megjelent körlevél 30. évfordulójára tervezett új körlevél kiegészítését. Ebben a többi között szó lesz a mai magyar társadalomról az evangélium fényében, szegénységről, leszakadó néprétegekről, családról, a demográfiai nehézségekről, az egészségügyről, a média helyzetéről, a fiatalok egymáshoz való viszonyáról, a digitális világ kihívásairól. Szólni fog továbbá a magyar nemzet lelkiállapotáról, spirituális helyzetéről és arról, hogy a püspökök hogyan látják ezekből a helyzetekből a kiutat. A püspökök testülete 2027-re meghirdette tehát a hivatás évét. Magyar Péter miniszterelnök a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-ai magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben. Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia-magyar kapcsolatokban, az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén, fogalmazott. Közölte, meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia szenátus és a nemzetgyűlés elnökeit Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba. Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját, zárta közleményét. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalta Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. A Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet és nyíltan Ukrajna oldalára állt, írta Havasi Bertalan. Hozzátéve, a miniszterelnök feladta az ukrán-EU csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja, tette hozzá. Magyarország kész diplomáciai és humanitárius segítséget nyújtani az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Erről beszélt Magyar Péter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, a TASZ orosz hírügynökség beszámolója szerint. Budapest akár a béketárgyalások helyszínéül is szolgálhatna, közölte a magyar miniszterelnök. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága támogatta a Mi Hazánk módosító javaslatát, hogy az adósok kérésére folytatódhassanak a felfüggesztett devizahiteles perek. A Tisza párt szerint ugyanakkor, ha valaki úgy dönt, hogy folytatja a pert, és abban ítélet születik, akkor viselnie kell annak következményeit. Jelentős veszteségekkel és nagyszabású létszámcsökkentéssel zárták a tavalyi évet a Magyarországon működő nagy akkumulátorgyártók, írja az Economics a 444.hu portál beszámolójára hivatkozva. A három gyár együttes árbevétele nagyjából negyedével csökkent egy év alatt. A szektor számára 2025 az egyik legnehezebb évnek bizonyult, amit az elektromos autópiac európai lassulása, valamint a gyengébb kereslet is súlyosbított. A legnagyobb veszteséget a Gödi Samsung SDI könyvelte el. A Telex információi szerint felmentették tisztségéből az országos rendőrfőkapitányság vezetőjét, dr. Balog János rendőraltábornagyot. Azt még nem tudni, ki lesz az utódja. Végül az időjárásról. Kezdetben még sokfelé, majd napközben már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és nagyon sok szeretettel köszöntöm Buda Péter atyát a stúdióban. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az előző három adásban a hűséges hallgatóink tudják, hogy Bakóc Tamás egri püspökkel foglalkoztunk, azért neki egy nagyon tartalmas és izgalmas élettörténete volt, hiszen ő volt az első majdnem pápa egri püspökünk, aki végül is nem lett az, ezeket megbeszéltük az előző adásban, és a mai adásban az ő utódjával, aki már ugye az ő esztergomi érseksége alatt Egerbe került, Esztei Hipolittal folytatjuk a beszélgetést, akinek a neve már nagyon-nagyon sokat felmerült. Tehát konfliktus forrás volt, hiszen gyerekként akarták, ugye esztergomi érseknek még Mátyás király és a felesége aragóniai Beatrix. Nagyon sok minden érdekes történt, és ő még gyakorlatilag mindig gyermekkorúként lett egri püspök.
Akkor már ifjúkorú volt, de talán célszerű, hogyha most vele is külön úgy foglalkozunk, hogy kezdjük a gyerekkorától kezdve, hogy hogyan kerül egyáltalán Magyarországra, mert eddig csak úgy célozgattunk rá, mert újra és újra keresztezték az útjaik Bakóc Tamással egymást. Viszont most akkor nézzük meg az ő élettörténetét, azt is, amit Egerben töltött, ezt most nagyon idézőjelben mondtam, mert ez több mint 20 év, tehát hogyha összevetjük korábbi püspökökkel, akkor azt kell mondani, hogy nagyon hosszú ideig töltötte be az egri püspöki széket, és azért még az utóélete is nagyon izgalmas, meg hogy közben mi történik.
Hát az, hogy Mátyás királlyal és az ő itáliai származású feleségével kapcsolata volt, meg nyilván a neve is utal arra az ő származására, tehát ő egy itáliai, konkrétan ferrarai származású.
Így van, és a dinasztikus kapcsolat onnan van Mátyás királlyal, illetve Beatrix királynéval, hogy Beatrix testvérének, aki a ferrarai hercegnek, aki egyben a modenai herceg is volt, neki volt a felesége, és ez az Esztei Hipolit az ő gyermekük volt. Tehát tulajdonképpen Beatrix királynénak az unokaöcséről van szó.
Mondjuk azt akkoriban nyilván pozíció, meg presztízs, meg ugye akkor családon belül tartjuk a dolgokat, de mégis azért ilyen elképesztő furcsaságot sosem, vagy legalábbis nem nagyon jellemző, hogy találkoztunk volna a magyar egyház történetben, hogy nem tudom, 5 éves volt, amikor őt a Hunyadi Mátyás aragóni Beatrix házaspár érseknek akarta, de nagyon
fiatal. Nem tudjuk pontosan, inkább 7 évesre satszolják.
Uh-huh. Hát az 5 vagy a 7 ilyen szempontból nem befolyásolva, semmiképp sem alkalmas még erre a feladatra.
Igen, de nem is volt olyan egyszerű kinevezni. Tehát ne gondolja senki azt, hogy Mátyás király intett egyet, hogy akkor a feleségem unokaöccse lesz az esztergomi érsek, és akkor mindenki megerősíti, tehát ezért meg kellett küzdeni.
Hát a Rangóni Gábor püspökatya volt az, akivel...
Hát Rangóni Gábor...
Akit már megkért, hogy a pápának terjessze elő, ő pedig nyilván azért érezte, hogy ez így nem nagyon helyes, tehát azért voltak itt ebből konfliktusok, ha még most én is felidézem magamban, meg a hallgatóknak is felidézem ezt.
Igen, tehát és hiába, hogy egy ilyen nagyon ősi családból származó valakiről van szó, hiszen az eszték azok visszatudják magukat vezetni egészen a longobárd hódításig, tehát longobárd ősöktől származik ez a família, és hamar megvetették a lábukat a Pó folyó mellett, úgyhogy Modena és Ferrara kormányzásával foglalkoztak, és ráadásul egy nagyon érdekes szituációban voltak, mert ugye a középkorban volt egy nagyfokú ellenségesség a pápaság és a császárság között, ugye a Guelfek és a Ghibellineknek a küzdelme, és ez az esztei család, ami nagyjából a határon feküdt a két nagy tömb között, ügyesen el tudta intézni azt, hogy egyrészt a pápa megerősíti őket, vagy akkor a pápák megerősítik őket Ferrara birtoklásában, a császár pedig Modena kormányzójává nevezi ki a családot, úgyhogy tulajdonképpen a konfliktusban álló felek mind két részével jó kapcsolatot ápoltak, és ezért is tudott megmaradni Ferrara a maga kis hercegsége függetlenül ott a Pó környékén, ami egy eléggé jó és gazdag vidék is volt ebben az időben, úgyhogy nagy tekintéllyel rendelkeztek, és hát a reneszánsz idején egy humanisztikus udvart vittek ők is. Hát nyilván nem akkora jelentőségűt, mint mondjuk a Mediciek Firenzében, de ugye maguk módján, jóval kisebb városokról van szó, azért igenis oda tették magukat a reneszánsz és a humanista kultúrának a terjesztésében. Sőt, még azt is el kell mondani, hogy Hippolytnak az édesapja Ercole d'Este nagy tisztelője volt Savonarolának. Igen, egészen addig, amíg rá nem jött, hogy Savonarola nagyon veszélyes alak, részben a humanista kultúrára, részben politikailag is nagyon veszélyes, hiszen a pápa ellenessége az már annyira problémássá vált, hogy szépen lassan azért kifaroltak mögüle mindannyian a korábbi nagy támogatók, többek között Ercole is.
Thank you.
A lényeg az, hogy így alakul nekünk a helyzetünk itt a 15. század végén, amikor is most már mondjam, figyelmünket a kis Hippolitra vethetjük, akik egyébként többen is voltak testvérek, tehát három fiú és két nő testvére is volt, és hát az az érdekes, hogy itt a Deszték még a VI. Sándor pápával is rokoni kapcsolatba kerültek, ugye ez egy külön fejezetet megérne, hogy VI. Sándor pápa a leányát, Lukréciát mindig a politikai érdekei szerint hozzáadta valamelyik itáliai fejedelemhez. Amikor politikailag már valami jobb kilátás volt, akkor ő, mint pápa, aki a fejedelmi ügyeknek a házasságában illetékes, akkor azt érvénytelenítette, és akkor a következő jelölthöz adta hozzá.
De volt olyan férje is talán, aki mondjuk meghalt, tehát hogy nem volt, nem kellett érvényteleníteni.
Igen, itt most egyébként Esztei Hippolit bátyjának a második felesége lett így Lukrécia. Tehát, hogy még ilyen szálak is vannak, mondhatjuk azt, hogy az akkori világ legmagasabb politikai szintjéig tud följutni a család, és a másik ágon, tehát az anyai ágon, ott pedig ugye látjuk, hogy a Mátyás királlyal, aki a korabeli Európának az egyik leghatalmasabb és mindenképpen nagy tekintélynek örvendi uralkodójának volt a felesége, tehát ezt a família tényleg egy kitüntetett helyzetben van. És akkor igazából innen jön, és persze egyéb kapcsolataik is vannak, tehát ott a környékbeli hercegek között, például Urbino hercegének, vagy Mantova őrgrófjának, ugye Francesco Gonzágának is a felesége, az is Desztelány volt.
Hát nagyon érdekesek ezek a kapcsolatok, meg főleg az, hogy azért ezek itt sokat előrevetítenek, ezek a olyan jó kis kapcsolatok, mert ezek talán a későbbiekben is fontosak lesznek nekünk, meg hát ugye nyilván így a saját életútját is jól tudja evickéltetni, illetve hát egyelőre még a szülei, meg hát a rokonok, mivel hogy még kicsi. Na de az, hogy ő tényleg hogy kerül Magyarországra, ennek mi a története?
Ugye tudjuk azt, hogy mikor Esztergomban meghal aragóniai János esztergomi érsek, akkor a királyné volt az, aki rábírta Mátyás királyt, hogy akkor az unokaöccsét, Hippolitot neveztesse ki esztergomi érseknek. Ugye közben Mátyás akkor rögtön utasította a római embereit, többek között Rangóni Gábort, hogy járjanak közbe az ügy érdekében 8. Kincénél. Most a probléma az, hogy azért ez egy nagyon szokatlan kérés. Tehát annyira szokatlan, hogy minden egyházjogi szokással és parancsal szembe megy. És nyilvánvaló, hogy 8. Ince pápa számára is kellemetlen ez az ügy, úgyhogy hát első körben egy az egybe természetesen ezt elutasítja. 1486-ban vagyunk, külön levelet írt Mátyás királynak a pápa, amelyben kifejti azt, hogy Magyarországon oly sok kiváló férfiú van, egyházi személyek is, és hát az esztergomi érseki szék az olyan jelentős és olyan tiszteletre méltó, hogy ő inkább azt szeretné, hogyha Mátyás király Magyarországon nézne körül, és azek közül a kiváló férfiak közül jelölne valakit az esztergomi érseki székbe, és akkor ő azt örömmel fogja fogadni, és mindenképpen el fogja fogadni. Azonban Mátyás király ezt a levelet, bár nagyon diplomatikus volt, és tiszteletre mélt, vagy tiszteletet
mondjam mutató, már. Vagy?
Igen, tiszteletet mutató, de hát azért burkoltan benne volt, hogy hát ezt nem lehet csinálni. Mátyás király mégis szinte sértésnek vette ezt a levelet, hát különösen Beatrix volt az, aki fölháborodott, és ezért a két római követét, többek között az egri püspököt, Rangóni Gábort vádolják meg azzal, hogy hát biztosan nem kellő hatálya, nem kellő eréllyel képviselték az uralkodó párnak a kívánságát. Egyébként ez valóban így lehetett, tehát ahogyan ismertük Rangóni Gábort, nyilvánvaló, hogy neki is voltak fenntartásai ezzel az egész üggyel kapcsolatban. A lényeg az, hogy ezek után is még újabb elutasítás következett, tehát a pápa még mindig húzza, halasztja az ügyet, és nem akarja kinevezni semmiképpen sem az esztergomi székbe Esztei Hippolitot. És tudjuk azt, hogy pontosan ebben az időszakban betegedett meg Rangoni Gábor, és hal meg Rómában. És amikor, mivel hogy Rómában hal meg, ugye akkor Róma fenntartja magának a jogot, hogy akkor ő nevezze ki az utódját az egri püspöki székbe, és már is volt rá jelölt méghozzá Rodrigo Borgia, ugye az akkori időknek az egyik legtekintélyesebb, jó, tudjuk, hogy botrányos is volt, de ugyanakkor óriási tekintének örvendő bíborosa, és ezt szerette volna, hogyha ő megkapja az egri püspökséget, és ennek fejében ő hajlandó segíteni abba, hogy esztei Hipolitból esztergomi érsek legyen. Tehát ő is bevetette magát 8. Ince pápánál, hogy közben járjon Mátyás királyék érdekében, és esztei Hipolitnak az érdekében, és úgy tűnik, hogy az ő rábeszélőkészsége, vagy az ő befolyása az elégségesnek bizonyult arra, hogy 8. Ince megváltoztassa az álláspontját, és így aztán 1486 őszén csak beleegyezik abba, hogy Magyarországon, Esztergomba, esztei Hipolit legyen az esztergomi érsek. Gloria in excelsis Deo. annyit azért megtettek, hogy bár még csak kb. 7 éves gyermek volt, de már komoly egyházi javadalmakkal rendelkezett így is, például a pompózai apátsággal és a gavellói apátsággal, és akkor az egyikről, hát végülis a gavellóiról, ami kisebb jelentőségű, arról le kellett mondania, így maradt neki a pompózai apátság, és ugye megígérték neki, hogy akkor ezután következik neki az esztergomi érseki szék. Igen ám, de akkor megjelenik egy új szereplő, mert hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, a bíborosi konklávénak, illetve a konzisztóriumnak jóvá kellett hagynia. A konzisztóriumnak pedig az egyik jeles tagja volt, szintén nagy tekintélyen rendelkező, a Scanius Sforza bíboros. Ugye megint egy nagy névvel találkozunk, a Sforzák voltak ebben az időben Milánónak az urai. Igen. Tehát ami Itáliának az egyik legjelentősebb fejedelemsége volt. Tehát ez az Ascanius Sforza, ez nagybátyja volt Lodovico il Morónak, mert a Sforza Lodovíkónak, akit Amornak neveztek a kortársak, tehát mögötte ott állt a milánói hercegség. És ő pedig azt mondja, hogy nem hajlandó támogatni Esztei Hippolitnak az ügyét, és meggyőzi róla a bíboros társait, hogy ők se támogassák. Tehát ugye a bíborosok között is most már van két párt, az egyik Rodrigo Borgia, aki előmozdítaná Esztei Hippolitnak esztergomba kerülését, és vele szembe azonban föltűnik a Scanius Sforza, aki azért van mindezek ellen, mert hogy ő annak idején ugye megpályázta az egri püspökséget Rangoni Gábor halála után, és Mátyás király meg ugye nem várt senkire, hanem kinevezte Nagy Lucsei Orbánt, ugye ővele már foglalkoztunk. És az Ascanius Sforza így aztán azért, hogy borsot törjön Mátyás királynak az orra alá, így aztán nem akarja megengedni ezt a kinevezést. Aztán persze a bíborosok között is megy a belharc, elül a dolog, következő évben újra előszedik, tehát most már 87-ben vagyunk, újra előhozzák a kérdést a bíborosi konzisztóriumon, és végül is Ascanius Sforza is beadja a derekát, hogyha megkapja a pompózai apátságnak a javadalmait. Tehát itt azért látszik, hogy nagyon, hát sajnos, hogy ezt kell mondani, de annyira pénzről szól ez az egész, és a hatalomról.
Igen, és ez érdekes, hogy ugye itt már ugye kinevezésével kapcsolatban itt most olyan bíborosokról beszélünk, akik ugye nem magyarok, tehát hogy már ők is ugye nyilván van tábor ellen tábor, ezt a Hippolit kinevezésével kapcsolatban, én majd arra leszek kíváncsi, de majd nyilván oda is elérünk, hogy akár miután kinevezték, és azért az, hogy ő ilyen körülmények útján, és főleg, hogy ő nem vitte végig azt a ranglétrát, amit azért a püspöktársai és az egyházi méltóságok, hogy azért erre milyen visszhang érkezett, majd nem tudom, hogy erről fogunk-e beszélni.
Fogunk beszélni, de talán egy pillanatra ott álljunk meg, hogy azért látjuk, hogy az egri püspökség és az esztergomi érsekség két olyan egyházmegye, amely immár bekerült a legrangosabb európai püspökségek
bekerült
közé.
Bekerült az európai egyházi vérkeringésbe teljesen, igen.
Igen, tehát annyi, tehát hogy vonzó püspökségnek számított, hogy ebbe belejátszik az, hogy ez a két egyházmegye volt Magyarországon a leggazdagabb egyházmegye. Ugye az mind a kettőnek óriási kiterjedése volt, ugye az egrinek különösen is, és összehasonlítva az itáliai püspökségekkel, azzal amelyek ugye nagyon számosak voltak. Tehát Itáliában nem is tudom mennyi, vagy 150 püspökség létezett ebben a korban, ami azt jelenti, hogy egy-egy 20-30 ezeres város, meg körülött a három falu.
És a negyedik az már falu, onnantól fogva püspökségnek, egy érsekségnek számított.
Igen, mert ezek nagyon ősiek voltak, de kicsi területűek, és nyilvánvaló, hogy bár Itália sokkal gazdagabb volt, mint Magyarország, na de ekkora kicsi területből nem lehetett akkora jövedelmet húzni, mint ezekből a bár szegényebb vidékű, de óriási kiterjedéssel rendelkező magyarországi egyházmegyékből. Ráadásul ugye ez pont az az időszak, amikor Itália fölfigyel Magyarországra, hogy a magyar uralkodóknak a tevékenysége folytán. Ez már elkezdődött 100 évvel korábban, ugye, amikor Nagy Lajos király, ugye a nápolyi kapcsolatok révén, ugye a testvérének nápolyi királysága révén, de többször is végigvonul Itálián haddal. Ez fölkelti azért az Itália, az olaszoknak az érdeklődését is. Utána Zsigmond királyunk, ő szintén olyan valaki volt, aki ugye ő nagyon szeretettel nevezte magát magyar királynak, tehát ne gondolja senki azt, hogy Zsigmond a magyar királyságát azt olyan mellékesnek tekintette a német királyság mellett, vagy a cseh királyság mellett, szó se róla. Tehát nagyon is nagybecsbe tartotta a magyar királyságát, és ugye amikor ő megjelenik Itáliában, és rendet csinál az egyházban a konstanci zsinattal, vagy utána ugye megkoronázzák 30-ba német-római császárrá, ugye ez megint csak Magyarország felé tereli az itáliai figyelmét, és utána következik egy újabb hullám, ugye a török ellenes küzdelemben, ugye Hunyadi Jánosnak a hír az nem csak Itáliában, hanem az egész keresztény világban, és itt most tudatosan használtam a keresztény világot, mert nem csak a nyugati latin katolikus egyházról van itt szó, hanem az ortodoxiában is. Tehát Hunyadi Mátyás akkor a kereszténységnek a bajnoka volt, és hát mint magyar, hát ez is Magyarország felé fordította az emberek figyelmét. Tehát Magyarország ezekben az időkben nagyon bekerült Európának a vérkeringésébe. Hát korábban is tudtak Magyarországról nyilvánvaló, csak a kapcsolatok nem voltak annyira intenzívek, mint ebben az időszakban. És ha már figyelnek Magyarországra, akkor nyilvánvaló, hogy úgy is figyelnek rá, hogy hogyan lehetne Magyarországból hasznot húzni. Például az egyházi dolgokban. Tehát ezért aztán, mikor kiderül, hogy itt ilyen gazdag püspökségek vannak, amelyek évente akár több mint 10 000 aranydukátot tudnak jövedelmezni, tiszta haszon. Ez a tiszta haszon, ami zsebbe megy.
Igen,
tehát, hogy ez megéri Magyarországon pozícióba kerülni.
Deo per, et deo per, et non factum consubstantia.
már erre is utaltam korábban, ugye nem egy adás volt, amikor ugye néztük a különböző püspökségeknek a jövedelmét, és valóban volt olyan, hogy az esztergomi után az egri volt a második helyen álló, volt olyan, hogy egy kicsit visszábszorult, most akkor éppen a 15. század végére már megint visszaszerezte a pozíciót. Most pont azon gondolkoztam, hogy akár egyház történészi mi volt ottból, mert azt a hallgatók sem várhatják el tőled, Péter, hogy minden egyes püspökségnek ennyire mélyen beleállsz magad a történetibe, mint nyilvánvalóan az egri püspökségébe, de arról tudunk, hogy mondjuk más püspökségnek is ennyire népszerű volt, és mondjuk pont Itáliából akár szemet vetettek rá, vagy ez azért tényleg már egy idő után ugye egy színvonal volt, de nyilván a vagyonból indult ez a színvonal.
Érdekes, hogy pont ez a két egyházmegye volt az, ahol a leginkább megjelentek az itáliaiak. De mondjuk még visszatérve a gazdagságra, tehát ugye tudjuk, hogy a püspököknek is bandériumot, lovas bandériumot kellett kiállítani. És ez nyilván a jövedelem függvényében jelenik meg, és ebben a korban két olyan egyházmegye van, amelynek 800 lovasból álló bandériumot kellett kiállítania, Esztergom és Eger. A többiek azok mind kevesebbet. Ráadásul a déli püspökségek azok veszélyesebbek is voltak, mert igaz, hogy Mátyás király idejében voltak azért török betörések, viszonylag, meg ő is ugye elfoglalta Szabácsot, de akkor is a török veszély az mindig ott lengett a déli határ vidéken, tehát ilyen szempontból ez a Esztergom, Eger, az északi részek, ezek biztonságosabbak voltak, főleg úgy, hogy ugye sikerült Mátyás királynak a huszitákat is kifüstölni a felvidékről.
Szóval, hogy ott tartottunk, igen, hogy nagyon népszerű Eger és Esztergom, meg hát nagyon ismerté vált, és hát már most nem egy pályázója van ezeknek a püspöki székeknek, de most akkor gyakorlatilag ugye van ez az ellentábor, ugye Rodrigo Borgiáik azok, akik ugye ő kéri meg bíboros társait, hogy támogassák ezt a Hipolitot, de akkor Ascanio Sforzáik nem támogatják, na mi lett végül is itt a támogatás, nem támogatásnak az eredménye?
Végül is egészen 1487 tavaszáig sikerül elhúzni a dolgot. Akkor azonban 8. Ince május 27-én kiállította a bullát, amelyben lehetővé teszi, hogy az esztergomi érsekség adminisztrátora legyen. Nyilván ugye püspöknek nem nevezheti ki, mert hogy nem püspök, még semmilyen egyházi tisztség.
Tanulmányokat nem folytatott kora sem, ami alap a felszentelés, ugye?
Így van, de hát egy 7 éves, 9 éves gyermekről van szó.
Aki még játszik ólomkatonákkal, kis falovacskákkal, ugye? Még erről is van egy legenda, hogy amikor ide érkezett Magyarországra, a kis csomagjában ott voltak a játékai.
Ez nem legenda, ezt leírják.
Vagy hát valóság, igen.
Igen, leírják, hogy bizony a csomagjában játékok is szerepelnek, sőt, azt is tudjuk, hogy a következő esztendőben Ferrarából labdákat küldtek neki, tehát játszani. Tehát igen, de megérkezik Magyarországra, nagyszámú kísérettel természetesen, és hát hol lehetne ő a legnagyobb biztonságban, mint a királynénak az udvarában,
igen,
hiszen a nagynéni. A
nagynéne
az, aki gondot visel rá. Úgyhogy amikor 1487-ben, mikor megérkezett Magyarországra, augusztusban, akkor jött vele egy nevelő, dajka, játékok, és így tovább, ami egy ilyen hát gyermek számára szükséges. Egyébként a nevelés az jól zajlik, tehát mégis egy jó humanista személy válik belőle, tehát kellő elmélyültséget szerez a korabeli tudományokban és művészetekben. És az ő megérkezése az úgy egész Európában azért úgy kuriózumnak számított.
Azért, hogyha tudnánk arról, hogy ezt a Hippolit élete végén megírta a memoárját, azért szerintem nagyon sokan kíváncsiak lennénk arra, hogy ő ebből az egészből mit fogott fel, hogy mit akartak belőle csinálni. Mert akkor valószínűleg ő ezt nem nagyon értelmezte. Jött, ment, nyilván tanult, mint mondjuk mindenki más, akit mondjuk az uralkodásra készítenek fel, tehát nyilván nemes gyerekeket eleve különleges oktatásban részesítettek. Csak az, hogy később visszaemlékezve az, hogy tulajdonképpen azért ez nem az ő döntése volt. Tehát őt ebbe a szerepbe belekényszerítették, hogy erre hogy emlékezhetett, talán érdekes lenne megtudni, hogy írta ő memoárt magáról.
Nem tudunk róla, de a kérdés egyáltalán érdekes egyáltalán fölvetés, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy az ilyen történéseket mindig kívülről szemléljük. Tehát, hogy kívülről nézzük, hogy ezzel ez történt, ide
meg belehelyezzük abba a kontextusba, mert mondjuk egy 500 évvel ezelőtti 7-9 éves gyerek nyilván tehát sokkal kötelességtudóbb volt, meg teljes mértékben azt csinálta, amit ugye a szüleit mondanak neki, tehát nem nagyon volt választás kérdése, ne felejtsük-e főleg a nőknek, ugye, de itt most jelen esetben ugye egy nemes fiúcskáról beszélünk, de hogyha ő nem ebbe a családba születik, mennyire akarta volna ezt, hogy ez történjen vele?
Lehet, hogy akarta volna, mert azért ez mégis emelkedés, tehát hogyha megkérdezték volna tőle, hogy ez az ára annak, hogy ilyen jövedelemhez jusson, ugye nem ő volt a hercegségnek az örököse, ezt tudni kell, és itt viszont egy biztos pozíciót tudott szerezni. Szerintem ő tisztában volt azzal, hogy hogyan is mennek ezek a játszmák valamelyest, és egész biztos megmagyarázták neki azt, hogy ha te gazdag és híres akarsz lenni, akkor neked ez az út marad, az egyházi pálya, mert hogy a másik úton, a hercegi pályán ott lemaradtál, mert nem ő volt az örökös.
tehát megérkezik, mint az esztergomi érsekség adminisztrátora. Na most ezt is ugye hogy képzeljük el? Most ez egy névleges cím, hát nyilván nem ő végezte a papírmunkát, hanem megvoltak erre az emberek. Tehát tulajdonképpen
itt... Az adminisztrátor az azt jelenti, hogy kormányzó.
Tehát, hogy az elvi dolgokat sem ő csinált, hanem nyilván erre a alkalmasabb felnőtt kinevezettek. Tehát itt azért neki még bőven nem csak a játékról, hanem inkább a neveltetésről, meg a papi pályára való terelésről szólhatott az élete.
Igen, ugye ebben volt segítségére a nagynénje, Beatrix, illetve hát a pápai bulla ugye azt is kötelezővé tette számára, hogy ugye ő adminisztrátor, vagyis kormányzó lesz, és ki kell nevezni maga helyett valakit, aki az egyházmegyét ténylegesen vezeti püspökként. Esztergomit.
Az esztergomit, mert itt még Egerről nem beszélünk.
Nem, itt még a legmagasabb egyházi méltóság, magyarországi legmagasabb egyházi méltóság az, amely megjelenik, és hát jönnek vele az olaszok. Tehát, hogy otthonos környezetet teremtsenek, tudjuk feljegyzések szerint egy ferrarai krónika arról számol be, hogy 56 olasz érkezett vele. Tehát annyian jöttek, egy egész kíséret. Viszont vannak olyan kutatások is, ahol arról beszélnek, hogy 245 olasz tartózkodott ebben az időben az esztergomi érseki udvarban. Tehát akik nem közvetlen vele jöttek, hanem látták, hogy itt van egy olasz csoport, akikhez lehet jönni. Ráadásul ugye nagyon sok egyéb olasz is érkezett Magyarországra ebben az időben, ugye Mátyás király udvarába, hiszen ott egy humanista kör alakult ki. Úgyhogy ez az olaszok számára egy kis Kánán volt abban az időben a magyar királyi udvar, meg az esztergomi érseki udvar.
Van-e arról tudomásunk, hogy ez a 7 vagy 9 éves esztei Hipolit mikor juthatott el, még akár ilyen csúnya szóval mondva, gyors talpalóval is, de nyilván egy felgyorsított eljárással ahhoz, hogy valódi felszentelt pap legyen? Mert ugye ennek azért volt egy olyan feltétele, vagy van egy olyan feltétele, erről már beszéltél Péter, hogy hát azért legalábbis nagykorúnak kell lennie. Hát
25 éves korban lehet püspökké szentelni.
De már is papá? Tehát maga a
papi... Az már korábban is.
De nem 7 évesen, meg nem 10 évesen, hanem mondjuk legalább
20 év körül
legyen meg az is.
Igen. Na most, hogy mikor érkezik el oda? Hát lelövöm a poént. Soha. Tehát hiába volt benne a kinevezési bullába, hogy amikor eléri a 25 éves kort, akkor szenteltesse magát püspökké, és püspökként kormányozza az egyházmegyét, ezt nem csinálja meg.
Nem sosem. Püspök lett belőle, hanem...
Pappá se szentelték.
Akkor mi lett belőle?
Kormányzó. Folyamatosan, sőt, sok-sok egyházmegyének a kormányzója. Olyan javadalom hajmozást művelt, hogy...
Mint ami... Beckenslower?
Nagyobbat, és... ténylegesen. Tehát ő annyira, hogy... Akkor most ugorjunk egy kicsit, hogy 93-ban, szeptember 20-án bíbort kapott. Ekkor körülbelül 14 éves.
Mármint, hogy bíborossá nevezték
így
ki.
Így van. Bíborossá nevezik ki. Kicsoda? A korábbi támogatója, Roderigo Borgia, aki ekkor már VI. Sándor pápa.
Jó, tehát gyakorlatilag nem felszentelt pap, nem püspök, de bíboros.
Igen, ilyen van. Ez ténylegesen létezik. Igen, tehát az a helyzet, hogy a bíboros, most ugye annyira hozzászoktunk, hogy a bíborosok...
Hogy ez egy folyamatnak a vége.
Hát igen, hogy néhány kiváló püspököt bíborossá kreálnak. Ugye különösen is, hogy a pápának a leghűségesebb szolgálatára fölesküsznek, akár az életüket is adják a pápáért és az egyházért, ugye ezért a bíbor. De ebben a korban a bíborosok közül nem mindenki volt püspök, mert léteztek püspökbíborosok, léteztek presbiter bíborosok, tehát akik papok voltak és bíborosok, léteztek diákonus bíborosok, akik a diakonátust kapták meg, és úgy voltak bíborosok, és amint látjuk, még ez is előfordul, hogy igazából olyanok, akik nem klerikusok, azok is megkaphatták a bíbort.
De mondjuk ez megint mitől függhet? Attól, hogy neki volt egy olyan kapcsolata, meg egy olyan ex-támogatója, aki mivel pápa lett, ezért ezt megtehette vele.
Így van, és közben ugye ne felejtsük el, hogy ez az az idő, amikor VI. Sándornak a lánya, az éppen sógorságba kerül ezt egy Hipolittal.
Mármint, hogy ugye Lukrécia Borgiáról beszélünk. Igen. Tehát mivel VI. Sándor Borgia pápának a lányának a soron következő férje, gyakorlatilag neki a Eszter Hippolit testvére volt, tehát ők így is kapcsolatba kerültek, nem, hogy ezt a részt hagyom benne. Hú, nagyon érdekes és nagyon izgalmas, és akkor most jövök ide vissza, hogy talán most lehet indokolt az a kérdés, amit korábban feltettem, hogy szóval ugye van egy ilyen hátszele, amit kész ezzel született, tehát erről nem tehet, de nagyon szépen él a lehetőségekkel, csak mondjuk ehhez az egyházi, a magyarországi egyházi méltóságok mit szólnak?
Hát nem örülnek. Meg hát ugye ez egy zavaros kor, egyébként ugyanakkor lett bíboros, mikor 6. Sándornak a fia, Cesare Borgia, ugye ő megint egy ismert figurája a kornak, őről sokat lehet hallani, meg filmekben, könyvekben mindig föltűnik.
Igen, ő bíboros, meg ő ilyen a nagy hadvezér volt, ugye? Tehát
igen, nagy... mert utána ő letette a bíbort, mert akkor még, ugye ő másodszülött volt, mert még akkor írt a Juan, a bátyja, és akkor az volt, hogy Juan lesz a gandiai hercegség örököse, Cesare, az pedig egyházi karriert fut be, és pontosan őt is ebben az esztendőben, ugyanazon a napon nevezte ki bíborossá az apuka. Aztán később ugye Juan ilyen bizonytalan körülmények között meghal, ugye kihúzták a holttestét a Tiberisből szúrt sebekkel, és akkor Cesare elérkezettnek látta az időt, hogy akkor ő veszi át a családnak a világi folytatását, és akkor lemondott a bíborról. Na, de csak az, hogy még egy ilyen kapcsolat a 6. Sándor pápával, aki nagyon igyekezett előmozdítani az ügyeket, de ugye közben azért már komoly változások is történtek Magyarországon, mert hogy meghalt Mátyás király. És ugye erről már beszéltünk a korábbi adásokban, hogy hogyan is alakul tovább Beatrixnak a sorsa, hogy egy ilyen megjátszott érvénytelen házasságot kötnek
Ulászlóval,
második Ulászlóval. És ugye Esztei Hippolitnak továbbra is a fő támogatója az a nagynénye. És ez egy kvázi egy ilyen családi szövetség, tehát a királyné és az esztergomi érseknek a szövetsége, azért ez Magyarországon egy komoly szövetségnek tűnt. Úgyhogy ő mindenképpen kitartott mellette, és elkeseredve látja, hogy a magyar arisztokrácia az viszont nagyon ellenzi ezt a dolgot. Amíg Mátyás király élt, addig Mátyás a saját tekintélyével ezt el tudta folytani. De hát most már Mátyás nincsen, ráadásul egy lengyel király van a trónon, meg egy olasz királyné, és még olasz az esztergomi érsek is. Tehát ez már sok. És ugye elindulnak...
Bocsánat, most akkor az esztergomi érseki kinevezés az mikor történt meg? Mert a bíborosi kinevezésről beszéltünk, de akkor mikor lett Esztei Hippolitból esztergomi érsek konkrétan? Mert hát ugye eddig még csak adminisztrál.
Hát igen, hát így beszélünk róla, jó, de hát igazából...
Tehát kormányzó maradt persze, ő végig.
Jó. Igen. Tehát igazából egy ilyen belső ellentét születik az országon belül, amelyről már a korábbi műsorokban beszéltünk, ugye az egyéb Bakóc püspök, majd érsek kapcsán, hogy ezt az alkalmat ragadta meg, ugye az egri püspök, hogy akkor az elégedetlenkedőknek az élére állva egy ügyes megoldással a két püspökséget egymás között fölcserélve mindenki jól járhat, a magyarok kapnak egy magyar esztergomi érseket, Esztei Hippolit pedig nem jár nagyon rosszul, mert az egri püspökségnek is közel akkora a jövedelme, mint az esztergominak, és még talán az sem szükséges, hogy ő itt maradjon Egerbe, tehát hogy nem is nagyon kell neki itt tartózkodnia, elég, hogyha a javadalmat azt élvezi.
Tehát, hogy még egyelőre ott tartunk, hogy Bakóc felajánlja ezt a lehetőséget.
Így van. És akkor ugye megjelennek a magyar rendek is, akik különböző országgyűléseken tiltakoznak Esztei Hippolitnak a pozíciója miatt. Például 1495-ben is egy ilyen újabb szabadságot engedélyeznek neki, hogy legalább ne legyen itt, úgyhogy a királytól kap 8 havi távollétet, vagyis hogy engedélyezi neki, hogy visszatérjen Itáliába, ne legyen itt Esztergomba, és úgy gondolják, hogy amíg ő oda van, no, az alatt lehetne ezt az ügyet ügyesen elintézni, úgy gyakorlatilag késztények elé állítani ezt egy Hippolitot.
Igen, ez mind nagyon érdekes, és fogjuk is folytatni, de sajnos lejárt az adásidőnk, tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy ezt egy Hippolit egy picit hazamegy szabadságra 8 hónapra, és hogy mi várja őt itthon, erről a következő adásban fogunk beszélni.
A mai adásban Esztei Hippolit egripüspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.